Vajon lépést tud-e tartani a centralizált termelése képített villamosenergia hálózata napelem telepítés tempójával? Egyáltalán a roham léptékű fejlesztés lehet-e a megoldás a kihívásokra? Milyen hatással van a fotovoltaikus termelés az áram árára, illetve milyen hálózatfejlesztési tervei vannak a Mavirnak? Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A stúdióban Bata Gergő, a Mavir Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszerirányító ZRT operatív vezérigazgató helyettese. Üdvözlöm!
Üdvözlöm!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. A következő jó 20 percben a rendszerről, a villamosenergia átvitelről, a hálózatról, a problémákról, a kihívásokról beszélgetünk, de kezdjük az alapoknál, hogy meddig kiüzemelteti, fejleszti a hálózatot, vagyis a kábel, amit látunk, az kinek a tulajdonában van, és ki mit szállít rajta.
A villamosenergia rendszer Magyarországon meg egész Európában is úgy került felépítésre, hogy gyakorlatilag van egy átviteli gerinchálózat, ez tartozik a TSO-hoz, tehát a Transmission System Operator, ami a rendszerirányítót takarja egyébként magyarul is, és ez gyakorlatilag a 220 kV feletti feszültségszintet jelenti, Magyarországon az 220, 400 és 750 kV-ot jelent. Tőlünk keletre vannak egyébként egzotikus feszültségszintek, tehát Ukrajnában egyébként és az orosz területeken ott másod, inkább a 330 és a 750 felé mozdultak el, de Európában ez a 220-400 kV egyébként, ami a jellemző. Az alatti feszültségszintek, ami a 132 kV és a közép- és kis feszültségű hálózatok, azok alapvetően a DSO-hoz tartoznak.
API pedig?
Distribution, tehát az elosztó társaságok, akik ezt menedzselik és fejlesztik, illetve üzemeltetik, és a kettőnk közötti átadópontok gyakorlatilag az alállomások, amin keresztül mi is együttműködünk. És a hálózatfejlesztésben egyébként történtek azért előre mozdulások, előrelépések az elmúlt időszakban. Ez azt jelenti, hogy ezeket az igényeket, amiket megfogalmaznak a fogyasztók, a termelők, vagy bárki, aki a hálózathoz szeretne csatlakozni, ezeket az igényeket együtt vizsgáljuk, együtt nézzük meg azt, hogy a hálózat egészére egyébként mit jelent, milyen fejlesztéseket indukál, hol találjuk meg ennek a legkisebb költség elve mentén felelhető megoldását, és annak következtében úgy fejlesztjük, hogy az időben és pénzben egyébként a legkevesebbet jelentse a fogyasztók számára.
A fejlesztésekre természetesen visszatérünk majd, de mi határozza meg a villamosenergia árát? Milyen tendenciát látnak, és kinek mi a szerepe a villamosenergia ár meghatározásában?
Ez egy nagyon hosszadalmas és bonyolult értéklánc, aminek az eredményeképpen egyébként a villamosenergiának a nagy kereskedelmi ára előáll. Ugye ez az első fő lépcsője annak, hogy tudunk beszélni villamosenergia árról. Gyakorlatilag a régi időszakban, ahol egy ilyen merit order lista alapú teherelosztás volt, ami azt jelenti, hogy a különböző erőműveknek az egységköltsége a legolcsóbbtól a legdrágábbig egyébként be volt skálázva. Ezeket korábban tényleg ilyen növekményköltség elve alapján központi teherelosztásban állították össze ezeket a listákat, és úgy határozták meg, hogy az egyes időszakokban mekkora villamosenergia mennyiségre van egyébként szükség az országos igények kielégítéséhez, és annak mentén állították be az egyes erőműveknek egyébként a menetrendjét, a munkapontját, amin egyébként ezek üzemeltek. A piacnyitással, ami 2008-ban történt meg teljes egészében Magyarországon, ott gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a piaci elvek mentén határozódnak meg az, hogy alakul ki a villamosenergia ár. Ez azt jelenti, hogy az erőműveknek ugyanúgy van egy önköltségű saját szerződéses portfólióval, függően attól egyébként, hogy milyen primer energia hordozót használnak föl egyébként a villamosenergiának az előállításához. És azt az önköltséget ők valamilyen ár mentén egyébként a tőzsdére viszik, ugye Magyarországon meg egész Európában is működnek villamosenergia tőzsdék, és ott a kereslet kínálat alapján kialakul az, hogy mi az egyensúlyi ár, mi az elszámoló ár az adott órában. És ami nagyon-nagyon fontos trendforduló volt ebben az egészben, az az, hogy a korábbiakban azt lehetett mondani, hogy amikor több volt az igény a villamosenergiarendszerben, jellemzően a csúcsidőszakokban, akkor egyre több erőműnek a behívására volt szükség ahhoz, hogy egyébként ezt az igényt ezt kielégítsük. És ennek mentén lehetett azt tapasztalni, hogy minél kevesebb volt a villamosenergia igény a rendszerben, annál kisebb volt a nagy kereskedelmi ár, és minél nagyobb volt az igény, annál nagyobb volt a villamosenergia nagy kereskedelmi ára, ami egyszerűen ebből a marginális árképzésből adódott. Az új érában, ahol azt lehet mondani, hogy a kiotói klímaegyezmények, a párizsi klímaegyezményeknek a mentén próbálunk áttérni egy zöldebb villamosenergia termelési szerkezetre, és nagyon-nagyon nagy számban vannak jelen egyébként a napos termelők, ugye Európában, főleg a déli részen, de itt még hazánkban is azért elég sok a napsütéses óráknak a száma és jó kihasználtsággal lehet alapvetően üzemeltetni ezeket az erőműegységeket. Ott gyakorlatilag meghatározásra került az, hogy nyilván mikor tudnak villamosenergiát termelni. Nem biztos, hogy akkor van rá egyébként igény. És ezek a villamosenergia mennyiségek, ahogy egyébként beömlik a tőzsdére, mint villamosenergia mennyiség kínálati oldalon, kereslet nélkül, ezek óvatatlanul viszik lefelé az árat. És ennek a trendfordulónak vagy szerkezetváltozásnak a következtében azt lehet látni, hogy a csúcsidőszaki, ami régen a legmagasabb villamosenergia árat jelentette, a csúcsidőszaki villamosenergia, amikor süt a nap, és egyébként ezek a napelemes erőművek ezek termelnek, hogy gyakorlatilag lefelé kezd el menni, hogy a korábbi ilyen két pubuteve, ami azt jelentette, hogy a reggeli felfutás utána volt napközben egy ilyen állandósult állapotnak nevezett időszak, és utána volt az esti felfutás, amikor ténylegesen magasak voltak a villamosenergiárak. Ez most a két púb között elég erősen be tud esni, és azt is jelenti, hogy időszakosan, amikor ténylegesen nincsen igény, ez jellemzően most a hétvégék és a különböző sátoros ünnepeket jelenti, ott a villamosenergia nagykereskedelmi ára az negatív. Ami azt jelenti, hogy én termelek villamosenergiát, el szeretném adni, de még én fizetek azért, hogy egyébként ezt értékesíthessem. Ez az alapja, és ez a trendforduló nagyon fontos a nagykereskedelmi részen. A kiskereskedelmi árképzés, hogy a kereskedők egyébként hogy veszik meg, és milyen portfólióból szerzik be a villamosenergiát közvetlenül az erőműtől, vásárolják meg, vagy adott esetben a tőzsdén, és nem tudják, hogy honnan jön egyébként a villamosenergia, vagy pedig importforrásokat használva valamilyen egyéb más szerződéses konstrukción keresztül. Ez nyilván minden egyes kereskedőnek a saját privilégium, hogy ezt megtegye. Annak érdekében egyébként, hogy az ő általa menedzselt portfóliót minden további nélkül el tudja látni. Az, hogy ott milyen járulékos árak jönnek még rá, az nyilván egyébként egy kereskedelmi szerződésben két fél között alakul ki, és a különböző feszültségszintek mentén, ahogy megyünk le a kisebb fogyasztókig, ott gyakorlatilag már szabályozott egyébként maga az ár, hogyha egyetemes szolgáltatásra beszélünk, ha nem egyetemes szolgáltatás, akkor egy árverseny vagy egy alkunak a tárgya, és ami még fontos, hogy nyilvánvalóan az elosztóhálózat egy picivel másként működik, hogy gyakorlatilag több díjtétel van, amit a DSO-nak fizetni kell. Ezek a díjtételek egyébként nyilvánosak és általában forgalomarányosak, de van nyilván teljesítménylába is.
Mi a legnagyobb kihívás most a hálózaton? Ugye említette a negatív árat, illetve említette azt, hogy amikor süt a nap, akkor sokkal jelentősebb a termelés, mint mondjuk télen egy borongós időszakban.
Nagyon-nagyon sokrétű az, hogy mi a kihívás. Próbálom egy pár oldalról ezt így megfogalmazni, mert egyébként maga ez a láncolat az eléggé összetett. Az egyik az az, hogy az egész villamosenergia rendszer, nem csak a magyar, hanem az európai is, ez egy ilyen centrális rendszerként lett megépítve, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok hálózati infrastruktúra került felépítésre annak érdekében, hogy a nagy erőművek által termelt villamosenergiát, az import-export forgalmat tudja egyébként a leghatékonyabban lebonyolítani és szállítani. Ez ugye főleg azért szükséges, és napjainkban ez újra-újra visszajön, hogy a termelésnek a pontja egyébként földrajzilag, és a fogyasztásnak a pontja földrajzilag, az nem esik egybe. Ezért ugye a hálózat és a szállítás az mindenképpen szükséges. És ezeket a centrális rendszereket építették föl egyébként a rendszerenyítók, meg az országok annak érdekében, hogy az energiacserét meg tudják tenni, hatékonyan el tudják szállítani, majd egyébként az átadó pontokon, amik általában az alállomásokon keresztül történik meg egészen az alacsony feszültségű szintekre, egészen a végfelhasználókig, ott gyakorlatilag különböző transformációkon keresztül jutott el a villamosenergia a fogyasztókig. Ez a modell ez nagyon sok ponton változott meg. Az egyik az az volt, amikor elindult ez a decentralizált termelés. Kisebb gázmotorokat helyeztek el különböző kórházakba, ipari létesítményekhez, és ennek mentén elindult egy ilyen helyi villamosenergia termelés, ami alapvetően az elosztó hálózatra, vagy pedig a saját fogyasztásnak a kielégítésére volt egyébként építve és megcélozva, ez a fő terület volt, ami ebben domináns volt. Emellett még, ami nagyon-nagyon fontos volt, és ez már az utóbbi időben jött be, az a klasszikus önellátásnak a kérdése. Ugye ennek több oldala is van, aki azt mondja, hogy nyilván a fogyasztó szeretne a különböző típusú, és nem csak a villamosenergiáról, hanem bármely más szolgáltatóról beszélek, szeretne ettől egy picit függetlenedni. Ugye ez egy ilyen természetes gondolat abban, hogy hogyan tudunk a külvilág nélkül egyébként önmagunk által fenntartani egy háztartást vagy egy életet. A másik része pedig az, hogy ugyanezek a napelemek, amik egyébként ipari méretben elérhetőek, ezek elérhetőek a saját háztetőnkön is, vagy adott esetben az udvarban, vagy láttam már olyat is, hogy a kerítést gyakorlatilag ebből építették meg egy ilyen megfelelő dőlésszög mentén. És ez a fajta változás az azt okozza, hogy van egy nagyon erős hálózatunk, ami az átviteli hálózat, ami gyakorlatilag nagyon-nagyon szűkös időben és nagyon-nagyon ritkán van kihasználva. A maradék időszakban ez a hálózati infrastruktúrának a kihasználása az eléggé alacsony, részterheléseken működik, és azt biztosítja, hogy ha bizonyos hálózati elemek kiesnek, akkor az N-1, N-2 elv gyakorlatilag, hogy a kiesés következtében legyen más infrastruktúra, ami azt az áramlást azt el tudja vinni, azért kerülnek egyébként bekapcsolásra, tehát abszolút biztonsági szempontból. Ugye az, hogy valamit részterelésen üzemeltetünk, ez azt gondolom, hogy a privát életben is mindenki számára egy ismert dolog tud lenni. Nyilván minden egyes gépnek van egy optimális üzemvitele, van egy optimális terhelési szintje, és hogyha a gépeknek a lélektanát veszem alapul, akkor a tankönyvek azok azt szokták mondani, hogy akkor működik jól valami, hogyha egyszer bekapcsoljuk optimális terhelésen. hagyva egyébként járatjuk az életciklusának a végéig, majd kikapcsoljuk. Nyilván ez az elmélet a gyakorlatban azért ez jóval másabb, de itt a villamosenergia rendszerben, itt a centrális rendszernél azért lehet azt látni, hogy bár van egy villamosenergia, ami egy jól definiált, sterilnek mondható termék, amit kereskednek különböző árutősdéken, ugyanakkor azért ennek vannak különböző műszaki paraméterei, és ilyen a frekvencia, a feszültség, és a feszültség az nyilván összefügg azzal, hogy ezek a hálózati elemek, ezek mennyi meddő teljesítményt áramoltatnak, vagy termelnek ilyen szempontból, és ez egy óriási kihívás jelen pillanatban, hogy a feszültséget hogyan tudjuk tartani. Jellemzően most Magyarországon, de körülbelül az egész európai kontinensen is azt lehet mondani, hogy magas feszültségek vannak. A hálózaton kevesebb villamosenergia mennyiség áramlik, mint amennyire egyébként névlegesen képes lenne, de a hálózati elemeknek a bekapcsolása és a működtetése az muszáj. Ilyen nagy távolságokon keresztül jellemzően nagyon nagy meddő teljesítmény keletkezik, ami ugye emeli a feszültséget. Ez problémás, főleg az olyan érzékeny fogyasztók esetében, mint az autógyárak és egy csomó más hasonló ipari létesítmény. Úgyhogy ez az egyik ilyen nagy hálózati kihívás, és próbáljuk egyébként kielégíteni azokat az igényeket is, amik az önellátásnak próbálnak eleget tenni, illetve a decentralizált termelésnek, hiszen az önellátás is akkor tud jelen pillanatban jól működni, hogyha az időnek a nagy részében egyébként önellátó, de azokban az időszakokban, amikor valamiért a saját készüléke berendezése az nem teszi lehetővé azt, hogy villamosenergiát termelje, vagy valami meghibásodik, akkor nyilván a hálózat jelenti a pótolagos forrást, amivel keresztül ezt meg tudja valósítani.
Mekkora probléma a decentralizált termelés? Ugye a 80-as években, 70-es évek végén egy tucatnyi központból áramlott az energia a lakosság felé. Most pedig sok tízezer, sok százezer ponton termelünk áramot, és ugye most a rácsatlakozás is korlátozva van, legalábbis akik most újonnan csatlakoztatnának nagy naperőműveket, mert hogy a rendszer jelen pillanatban milyen állapotban van?
Ez egy nagyon összetett kérdés abból a szempontból, hogy ugye ennek van egy hálózati része, ami az infrastruktúrának a gerincét alkotja, és van egy erőműves része is, ami egyébként a villamosenergiát megtermeli, és a harmadik az a fogyasztás, amit valahogy a kettővel kell tudni összeegyeztetni. Az egyik a szállítási kérdés, a másik pedig a termelés időben, illetve helyben. Tehát akkor kell termelni villamosenergiát, amikor arra szükség van, egészen addig, amíg a hálózat vagy valamilyen más eszköz nem tudja megvalósítani egyébként a tárolást, illetve el kell tudni szállítani abból a pontból, ahol termeljük, oda, ahol egyébként a fogyasztás van. A hálózatban volt egyfajta ilyen telítődés, nyilván, hogy ha megnézzük azt, hogy mennyi igény érkezett az elmúlt időszakban, akkor egy ilyen robbanásszerű eseménysort látunk az elmúlt néhány, kb. 5 vagy 6 évben. Az, hogy megállt volna a hálózati csatlakozás, vagy lett volna egy ilyen stop, olyan nem volt. Igazság szerint egy 5000 megawattnyi, közel 5000 megawattnyi napelemes erőmű kapott egyébként műszaki-gazdasági tájékoztatót, vagy már egyébként csatlakozási szerződéssel rendelkezik. Ezek aznak az építése jelenleg is zajlik, és folyamatosan jönnek és csatlakoznak a hálózathoz. Ez volt május 2-a előtt ilyen szempontból, és voltak egy ilyen május 2-a utáni, de ez nem idén, hanem még korábban két évvel ezelőtt kezdődött ez a sztori, hogy amit az elején említettem is, hogy hogyan lehet a különböző elosztóknak, illetve az átfedő rendszereinek együttműködni abban, hogy közösen fejleszték ezt a hálózatot, és az igényeket azokat közösen vizsgálják meg, és annak mentén hazahatározzák meg azt a stratégiát, és azt a fejlesztési politikát, amivel a leggyorsabban és a legolcsóbban oda tudnak érni. Ezt követően, amikor az első ilyen közzétételi eljárás volt, ahol lehetett pályázni ilyen jellegű kapacitásokért, illetve házi csatlakozási pontokért, ott gyakorlatilag beérkezett majdnem még egyszer 5000 megawatt az említett 5000-en kívül. Annak már nem volt annyira domináns része napelem, annak már csak egy 3800 megawattnyi értéke volt, ami napelem volt, és egy 1100 megawattnyi más.
Bocsánat, a szavát ne feledje, jelen pillanatban nagyjából hány ezer megawattnyi napelemes erőmű van a hálózaton?
4850 megawatt körül van a teljes beépített teljesítményezetnek a naperőműveknek, és ebből 1840-50 megawatt körül van a jelenlegi adatok szerint az, ami háztartási méretű.
Na és ehhez képest van plusz 5, illetve plusz 5?
Ehhez képest van még 5000, ami egyébként már csatlakozás joggal rendelkezik, és van még 5000, aki benyújtotta ezeket a csatlakozási jogok iránti kérelmet ezen a közzétételi eljáráson. Ez jelenleg is egyébként kiértékelés alatt van, mert az egyik felé már kapott egyfajta MGT ajánlatot, hogy milyen peremfeltételek mellett tudják a csatlakozást végrehajtani, tehát milyen közvetett és közvetlen hálózatfejlesztések szükségesek ahhoz, hogy ő tudjon csatlakozni a hálózathoz, és ennek milyen költségei vannak. Ennek függvényében a csatlakozó eldöntheti, hogy ő ezt szeretné-e, vagy nem, megvizsgálva a projektjét, hogy ez ilyen jellegű investíció mellett is még életképes-e vagy nem. És gyakorlatilag az azt jelenti, hogy ha ezek közül mindegyik elfogadja ezt a fajta MGT ajánlatot, amit mi, mint rendszerenyítő, illetve elosztóházati engedélyesek tettünk felé, hogy gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy még 5000 megawattnyi tud megépülni. Ez nagyon fontos lesz a nap végén, hogy ezeknek egy része az üzleti alapon gondolkozott, és hozta létre a projektjét, és a finanszírozását is ennek mentén alakította ki, és volt egy jó pár, aki még a támogatási rendszereknek az eredményeképpen épít naperőművet, ami régebben a KÁT volt, újabban már ugye ez a METÁR típusú támogatás.
Ez az átvételt támogató, illetve az átvétel árát támogató és fixáló megállapodások köre.
Így van. Ugye biztosít egyfajta megtérülést, egy biztos megtérülést. Nagyon nehéz egyébként a villamosenergiának az árát előre jelezni évekre, vagy akár több évre előre, és megmondani azt, hogy ez milyen mértékben alakul, és itt csak ez az egyetlen feladat, mert egy hagyományos gáztüzelésű erőműnél még a gázárat is elő kell tudni jelezni, illetve még a CO2 kvóta árakat is valahogy látni kell annak érdekében, hogy lássuk, hogy ez az egész üzlet ez megtérülő lesz-e vagy nem. Itt egyszerűbb egy kicsit, mert nyilván a beruházási költséget kell látni, meg a villamosenergiának az árát, de még ez is nagyon-nagyon bonyolult, és ennek a kockázatnak valamilyen módú csökkentése érdekében hozták létre ezeket a támogatási rendszereket. A támogatási rendszerek azok egyfajta árat garantálnak, ami mindenképpen kifizetésre kerül a termelőnek abban az esetben, hogyha villamosenergiát termel. Vannak egyéb részletszabályok is, de ebben most nagyon részletesen nem mennék bele, mert annál azért bonyolultabb ez a modell. És a lényeg az az, hogy amit viszont el tudnak adni a tőzsdén, és az abból jövő bevétel azt tudja kompenzálni ezt a fajta kasszát, amit egyébként kifizetnek az erőművek részére. És hogyha ebből tovább megyünk, akkor nyilván azért lesz érdekes, hogy mennyi fog megépülni ténylegesen, hogy mennyire lesz maga ez a rendszer fenntartható, mint pénzügyileg, mint pedig maga a rendszer műszaki szempontból. Ha megépül mondjuk 5, 8, 10, 15 ezer megawattnyi PV, akkor azért azt is látni kell, hogy ha az igény nem fejlődik annak mentén, amire most egyébként van egy jó esély itt az újraiparosítás, meg a gyárépítő program mentén, ahol a különböző nagy nemzetközi akkumulátor, vagy autógyárak is telepítenek Magyarországra különböző gyárakat, hogy lesz egy felfutás ebben. De a kettő között élesen nyílik szét a kereslet meg a kínálatnak az alapvető törvényszerűsége, akkor azokat a folyamatokat látjuk majd erősödni, amit most is látunk már részben, hogy gyakorlatilag jóval nagyobb a kínálat, mint ami a kereslet, és emiatt az árak azok lefelé mennek. Könnyen elképzelhető egy olyan szenárió akár 3-4-5 éves időtávon is, hogy masszívan negatív, vagy nagyon-nagyon olcsó lesz a villamosenergia ára körülbelül 9-től délután 3-4 után 4 közötti időszakokban, tavasztól őszig, amikor süt a nap, és nyilván ennek is lesznek majd hatása egyébként mind a szereplőknek a viselkedése, mint az infrastruktúrára.
Kinek rossz ez, mert ugye, hogyha egy hallgató otthon azt mondja, hogy hát akkor dél és egy között természetesen nem ezen az áram kapja, használnám az áramot, mert még fizetnek is érte, szóval ez miért rossz?
Nem mondanám azt, hogy rossz, vannak előnyös, meg kevésbé előnyös részei, és ezeket el lehet különíteni, mely szereplőnek előnyös, mely szereplőnek kevésbé előnyös. Ha megnézzük a klasszikus infrastruktúrát, ahol a villamosenergia előállításához valamilyen primer energiahordozót kell vásárolni, azt elégetni, vagy bármilyen módon átalakítani annak érdekében, és ez az átalakítás minden esetben ugye veszteséggel történik, annak érdekében, hogy villamosenergiát kapjunk a másik oldalán az erőműnek, ahhoz gyakorlatilag valamekkora önköltséget számítunk fel, hogy ez az egész meg tudjon történni. Azok az erőművek, amik önköltséggel termelnek villamosenergiát, egy olyan rendszerben, ahol fizetni kell azért, hogy el tudjam adni egyébként a villamosenergiát, azok nyilván nem tudnak rentábilisan működni, vagy akkor tudnak rentábilisan működni, ha egyéb más típusú szolgáltatásaikon keresztül olyan mértékű finanszírozásra tesznek szert, ami keresztfinanszírozni tudja az itteni veszteséget. Az nyilván azt jelenti, hogy más típusú például a szabályozásból, rendszer szintű szolgáltatásokból, ahol különböző kapacitás energiatermékeket értékesítenek, főként az átviteli rendszerányítónak annak érdekében, hogyha egyébként a rendszerben valamilyen szabályozási probléma van, akkor egyrészt a kapacitását azt tudjuk garantálni, hogy ez mindig elérhető legyen, illetve hogyha szükség van rá és igénybe is kell venni, akkor nyilván fizetünk az energiáért is. De hogyha ezzel kell keresztfinanszírozni azt, hogy egyébként a konvencionális, régi típusú gázos, nukleáris vagy bármilyen szenes típusú erőművek működjenek a rendszerben, akkor az azt fogja hozni, hogy ennek a rendszer szintű szolgáltatásoknak a költsége lesz nagyon-nagyon magas, ami nyilvánvalóan a nap végén valahova be kell, hogy épüljön. Vagy az ipari nagyfogyasztók fogják fizetni, vagy az összes tariffogyasztó fogja finanszírozni, úgyhogy ez az ilyen negatív hatása. A pozitív hatása az nyilván az, hogy el tudnak indulni olyan technológiák és olyan kutatásfejlesztési programok, amik főként a tárolással kapcsolatosak, hiszen nyilván, hogyha egyébként negatív áron tudok villamosenergiát vásárolni, ez azt jelenti, hogy nekem fizetnek érte, hogy én megvásárolom, az lehet, hogy tud lendíteni egyébként akár az akkumulátor, akár a hidrogén, vagy bármilyen más típusú technológián, ami most még a laboratóriumokban, vagy az elképzeléseknek a talaján van. Úgyhogy nyilván ott hasznos tud lenni. A fogyasztók számára is hasznos tud lenni. Ugye itt a fontos az, hogy a teljes rendszert nézzük, és hogyha megnézzük még azt is, hogy azok, akik termelik ezt a villamosenergiát, tehát jellemzően ezek az időjárás függő napelemek, gyakorlatilag a saját piacokat kannibalizálják. Mert azt lehet mondani, hogy minél több energiát termelnek egy olyan rendszerbe, ahol egyébként nincsen rá igény, úgy annál jobban fog lefelé menni egyébként a nagykereskedelmi villamosenergiár. Ez őket abban a vízióban, amikor van egy támogatási program, és ugye mindenképpen kiegészítésre kerül számukra a támogatás által a villamosenergiár, addig őket kevésbé zavarja. Viszont, hogyha ezt így megnézzük, és koordinátorrendszerbe felrajzoljuk, hogy minél több napelem lesz, és minél jobban csökken egyébként a nagykerár, és minél több pénzt kell beletenni, akkor ez a két dimenzió mentén, hogyha rajzolunk egy ilyen téglalapot, és annak a területét próbáljuk megvizsgálni, ami egyébként a nap végén a költség lesz, az egy nagyon-nagyon nagy költség lesz, amit szintén finanszírozni kell majd azért, hogy ezek működőképesek legyenek. Mert ha nincsen támogatás, lehet, hogy nem fognak termelni villamosenergiát.
Egy másik bonyolult és részletes választ igénylő kérdés, de azt kérném, hogy röviden, mert a műsorunk vége felé közeledünk, milyen rövid, közép és hosszú távú fejlesztési tervek vannak? A hálózatot hozzá lehet-e alakítani ehhez a decentralizált, folyamatosan, évente szinte megduplázódó fotovoltaikus kapacitásra, beépített teljesítménnyel rendelkező piacot? Fel lehet-e venni a versenyt ezzel a változással, vagy a változást kell más irányba terelni, hogy a rendszer is képes legyen azt kezelni?
Az biztos, hogy időben, mennyiségben rangsorolni kell ezeket az igényeket. Nem lehet mindent egyszerre megtenni. Azért egy változás akár az embernek más területein az életében is nagyon-nagyon hosszadalmasak tudnak lenni. Azt a példát szoktam nagyon egyszerűen mondani, hogy nyilván napi fél óra edzéssel, hogyha az évekig tart, jelentős változást lehet elérni, de hogyha lemegyünk holnap és egész nap edzünk, nem lesz nagy változás, azon kívül, hogy fájni fog mindenünk. Úgyhogy nyilván ezek az átállási időszakok, ezek sok pénzbe kerülnek és sok időbe. Nyilván fel kell tudni venni a versenyt annak érdekében, hogy ezeket az igényeket valahogy kiszolgáljuk, de azt is látni kell, hogy kell egyfajta racionalizáció abban, hogy mikor és hogyan csatlakoztatunk a hálózatra különböző fogyasztókat vagy termelőket. A közép és hosszú távú, de akár rövid távban is, már most már ezek az időtávok egy picit talán összefolynak így az engedélyesek számára, azt lehet látni, hogy a Debrecen-Nyíregyháza kapcsán lesznek különböző gyárépítések, amik ez a 2026-28-as időtávon már biztosan üzemelni terveznek. Annak a kiszolgálására kell építeni azért több alállomást is. Körülbelül 2030-ig meg kell építenünk egy 400 kilométernyi 400 kilovoltos távvezeték rendszert ilyen szempontból. Úgyhogy nagyon-nagyon sok fejlesztés vár ránk, ami körülbelül 2030-ig egy ilyen 700 milliárdos költséget jelent az engedélyesek számára így összességében, ami egy kellően nagy szám. Nyilván ennek egy részét lehet majd Európai Uniós forrásokból finanszírozni ezeknek a fejlesztéseknek.
Nagyjából hány százalékát?
Hát ezt nehéz előre látni most ezekben a tárgyalás sorozatokban. Nyilván az RRF 1-es költségek, amiket már jól látunk, mert azok biztosítottak, lesz nyilván modernizációs alap, amiből szintén lehet, és az RRF 2-ről jelen pillanatban tárgyalnak. Én azt gondolom, hogy így lehet látni ezeket a számokat, körülbelül egy ilyen 200-300 milliárd forintra lehet nagyjából lőni, de ezek még a nap végén majd nyilván pontosodnak, és majd megkapjuk ezeket a végleges számokat, hogy hogy és mint lehet. De alapvetően a Paks 2-es csatlakozás mellett ez a debreceni és a nyíregyházi gyáraknak a csatlakoztatása és a biztonságos üzemvitel az, ami a fő kérdés lesz az elkövetkezendő 4-5 évben így fejlesztési horizonton.
Köszönöm, hogy itt volt az elmúlt percekben Bata Gergőt, a Mavir Magyar Villamosenergia Ipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT operatív vezérigazgató helyettesét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádio energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamosenergiaipar aktualitásaival.
Az Energia Világa, az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!